Ez még mindig a prémium kategória.
Rotyis József, az SPB vezető privátbankára a mai vendégem, és hát a Fed döntéséről beszélgettünk a műsor első felében, illetve hát a hozamemelkedésről, várható inflációról. Eljutottunk ugye a európai monetáris politikához, és akkor most azon belül nézzük meg, hogy a magyar monetáris politikában mik a lehetőségek. Ha megnézzük a Fed döntését, azóta ugye két nap telt el, gyakorlatilag nem túl sok, de mégiscsak az erős oldalon ragadt a forint, és enyhén erősödött a mai nap folyamán is. Mennyire befolyásolja a forint árfolyamát, a forint értékét az, hogy mi történik a tengeren túl?
Definíció szerint befolyásolja egyfelől, mert ugye ha a tengeren túlon szokásos denizálozniuk az értékét, azzal történik valami, akkor egyébként semmi nem történik a belga gazdaságban, vagy a hazai monetáris politikában, akkor is változik az ahhoz a devizához viszonyított értéke. Másfelől meg az érdemes megjegyezni, hogy azért a magyar jegybanknak a fókusza, vagy a mozgástere, vagy a hatóköre, ha úgy tetszik, vagy azok a tényezők, amit elő figyel, azok közül mondjuk a dollár erősödése vagy gyengülése az egy lényegtelen, de az egy tényező. Szerintem amit magyar piacon is várunk, és hasonló eseményekre számíthatunk, illetve várhatunk, mint ami más itt is történik, mert hogy ugye a kisebb mértékben és más okokból, de ugyanállunk is a ráemelkedés az infláció fokozatos erősödésére lehet számítani. És itt is kérdés, hogy a jegybank meddig megy el ebben a kérdésben. Nyilván az amerikai jegybankkal összevetve sokkal szűkebb a mozgástere, tehát vannak olyan tényezők a külpiaci, vagy a külső tőkepiacok oldaláról érkező hatások, amelyek komoly befolyással bírhatnak el a politikára, de mégis van egy belső mozgása, tehát azt gondolom, hogy Magyarországon is az infláció kérdése az, ami, vagy annak a kialakulása. Itt talán kisebb mértékűek azok a, már itt is, ahogy emlékszem itt a különböző statisztikákra, itt is azért növekedett a megtakarításoknak az összege, amelyek, és itt is előfordulhat az, hogy megmozdulnak olyan pénzek, amelyek egyik lehetőség hiányában nem tudtak megmozdulni. Miatt lehet, hogy Magyarországon elég jelentős az idegenforgalomnak a hatása a bevételekben, illetve a belső folyamatokban is, tehát ez is egy nagy kérdés, hogy ez mikor tud megindulni, nyilván hamarabb megindul, akkor ennek a jövedelmi és inflációs hatása is hamarabb tud megjelenni.
Kanyarodjunk egy picit vissza a tőkepiacokra egy általánosságban. Említetted te is, hogy a jegybankok szerepe megváltozott, hiszen most az ESG az egyre nagyobb népszerűségnek örvend a piacokon, a befektetők körében is. Mekkora súllyal szerepel ma ez az ágazat, ez az üzletág, ha fogalmazhatok így a portfóliókon belül?
Hát ezt több szempontból nehéz megmondani. Ugye egyfelől az, hogy mit nevezünk ESG-nek vagy zöldnek, az ESG-nek az egyik része, ugye definíciós kérdés, bár ezzel kapcsolatban már vannak olyan címkék, gyakorlatok, szokások, ami alapján meg lehet pontosan mondani. Én Magyarországról egy számot mondanék, ami talán érzékelteti, legalábbis hogy Magyarországon hol tart a helyzet, hogy az ESG, a befektetési alapok tekintetében az ESG vagy a zöld befektetéseknek az aránya az 5% alatt van, talán 2-3% fórumig. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyerekcipőben jár ez a történet, tűzföldön azért jóval nagyobb arány, azért még nem éri el a befektetéseknek a számottevő 20-30%-át, tehát nem erről van szó.
De gondolom itt is, mint a hozamok esetében, a növekedési ütem az érdekes, az, hogy azért itt az elmúlt években látványos volt ez a növekedés.
Igen, igen, pontosan arról van szó, hogy ezek viszont nagyon gyorsan növekszenek, és attól függően, hogy most milyen szektorokról beszélünk, most az előbb a befektetéseket, a kollektív befektetési lehetőség, a befektetési alapok, ETF-ek piacát néztük meg, majd arra hivatkoztam, de nyilván a kötvénypiacot nézzük, akár a részvénypiacot. Ott azért elmondható, hogy a dolog természeténél fogva az ilyen típusú befektetések, és most főleg az örökbefektetésekről beszélek, mert amit most megemlítek, az inkább ott jelenik meg markánsabban. Ugye ezek elég erősen innovációigényesek. És természeténél fogva a kötvényfinanszírozás az inkább már egy életebb vállalati életciklusnak a sajátsága. Tehát a zöld befektetések azok inkább a részvénypiacokon vannak jelen, és kevésbé a kötvénypiacokon, de a kötvénypiacokon is terjednek. Ugye már zöld államkötvények is vannak, ahol ugye a zöldséget azt jelenti, az biztosítja, hogy az állam az ebből befolyó bevételeket elkülönítette a klímacélok, hogy más egyéb zöld beruházások vagy finanszírozások körében használja fel.
Ugye ezek a társaságok, ha én jól sejtem, akkor többnyire ilyen startupok, nyilván nem mindegyik, de azért többsége ez lehet. Mekkora a kockázata, vagy miért érdemes kvázi ezeket a részvényeket megvásárolni, hiszen azért a kockázatok elég nagy lehet ahhoz képest, ha mondjuk egy hagyományos, akár olajtársaságot vásárolnánk.
Nem feltétlenül, tehát hogy mondjam, a kisebb cégek valóban ilyen startupokról tudunk esetleg, vagy azokból kinőtt vállalati struktúrákról tudunk beszélni. Ugye az sem példamértékű, és ugye most akár a nagy olajvállalatokat is említhetném, vagy akár kisebb, a kedvenc példám a Dán Ørsted nevű cég, amely 5-10 évvel ezelőtt így művetti például is szerkezetét tekintve, mint a magyar MOL, és ma miután eladta az olaj és gáz kitermelési tevékenységét és a kereskedelmének is egy részét, gyakorlatilag a tengeri szélerőmű parkok építésével, üzemeltetésével át, és ebben az egyik piacvezető a világon. Ugyanakkor, és ez amit szeretnék mondani, az utóbbi hónapokban a nagy olajvállalatok részéről, mint például a BP vagy a Shell, is megjelentek olyan törekvések és most már komoly piacra lépések, amelyek éppen a tengeri szélerőmű parkok területén versenytársa ennek a korábban említett cégnek. És ez abból, tehát azt akartam csak ezzel jelezni, hogy lehet, hogy a BP vagy a Shell az a teljes tevékenységét tekintve még barna vagy fekete, de most már ott is nagyon jelentős beruházások és piaci szegmensek vannak, ahol beléptek el a megújuló piacra, és ugye ennek van egy technológiai előnye, vagy a technológiai szinergiája, nevezik így, hiszen ezek azok a nagy olajcégek, amelyek egyébként tengeri fúrótornyokat üzemeltetnek, azoknak nagy gyakorlatuk van a tengerében épített, vagy működtetett energia termelő, vagy hát kitermelő objektumoknak a létesítésében, a teljes szükséges logisztikában. Tehát ők én azt gondolom, hogy az ő részükön teljesen természetes. Ha már megújulóba szállnak be, akkor, és ugye ennek van most irányja, ha lehet így mondani, vagy ennek van most itt az ideje, de biztos, hogy a koronavírus járó ellenfutása után a piacok szerkezeti módosulásának az egyik legmarkánsabb jelensége lesz. Tehát ez a klímaváltozással, a részegű energia felhasználással összefüggő beruházások, fejlesztések, illetve ellenálló struktúrák, és nyilván ezek a nagy olajcégek részben tapasztalatuk, részben tőkéjük miatt, rendelkezésre álló forrásaik miatt be tudnak lépni erre a piacra, és érzékelik azt, hogy a hagyományos olaj hidrogén termelésnek a szűkülése, vagy az iránta való időnek a szűkülése várható, tehát ezek megjelennek a piacon, de tulajdonképpen a Shell vagy a BP továbbra is egy úgynevezett barna vagy hagyományos energia hordozó kitermelő cég, ugyanakkor belépett meg a piacra is, és ott egy elég komoly tevékenységet folytat. Tehát eléggé nem azt mondom, hogy bizarros, de nehezen áttekinthető a kép, amikor a zöld vagy az ESG piacokról, vagy az ESG befektetésekről beszélünk.
Hogyha járvány után valóban beindulnak ezek a hát úgynevezett ösztönzők, akkor ez azt jelenti, hogy a befektetőknek egyszerű a dolga, olyan részvényeket érdemes vásárolni, amelyek ebben a programban, vagy ezekben a programokban részt vehetnek. Lehet ez akár egy autógyártó is, amely át fog térni hamarosan mondjuk egy elektromos hajtásra.
Ez a feladat ugyanolyan egyszerű, mint egy jó befektetésnek a feltétele, hogy olcsó lenni és drágán eladni, amikor konkrétumokon beszélünk, akkor nagyon nehéz. Tehát igen, egyszerűen az a kérdés, hogy meg kell találni azokat a cégeket, akik majd ebből profitálni fognak, viszont az a helyzet, hogy több szempontból mozgó céltáblára lépünk. Egyfelől az állami támogatásoknak, ösztönzőknek, vagy akár negatív ösztönzőknek, ugye erről is érdemes egyszer beszélni. A térképe az még egyáltalán nem kialakult ezzel, és hogy mondjam, egyfajta kísérletezés folyik gazdaságpolitikai szinten. Nem tudjuk azt, hogy egészen pontosan mondjuk az Európai Unió bár meghatározta, hogy milyen klímacélokat szeretne elérni, nincsen mögétéve egyelőre egy olyan részletekkel lebontott ösztönző rendszer, vagy befolyásoló rendszer, inkább így nevezem, amiből esetleg el lehet nevezetni, hogy akkor két év múlva az a cég, aki ezzel foglalkozik, a mit fogja érinteni. Tehát másfelől, ugye, ahogy említettem, főleg a zöld beruházások, de egyébként ide tartoznak, és azért szeretném megemlíteni, hogy ezért az energia, tehát a klímaváltozás elleni küzdelemnek az egyik leghatékonyabb szerepe, az nem feltétlenül borzasztóan nagy innovációigényes történet. A leghatékonyabban a számítások szerint a klímaváltozások ellen az épületek készüge, tehát energiatakarékosság elérésére lehet küzdeni, tehát kevesebb energiát használunk, akkor kevesebb lesz az üvegházhatás. Nyilván az is kérdés, és ez a másik a beruházásoknak, hogy az az energia, amit felhasználok, az milyen módon kerül, tehát kitermelésre, elszállításra, vagy elbagyítatásra, hogy felhasználják. De az egyik talán ennél fontosabb kérdés, hogy olyan épületekben lakjunk, olyan épületeket használjunk, és vannak nagyon energiaigényes ágazatok, és erre mi nem találták ki a jó megoldást, például a cementipar, hogy hogyan lehet skálázható mértékben, tehát különböző méretekben elérni azt, hogy például annak az energiaigényessége javuljon. Na, ha ezt valaki ezt kitalálja, és valaki erre technológiát képes gyártani, szállítani, vinni, az biztos, hogy egy jó befektetés lehet egyébként. De nehéz, tehát itt nagyon sokféle dolgot kell ötvözni a technológiát, tehát a korábban említettem az állami befolyásolás, állami szabályozás, ösztönzés rendszerétől, rendszerén keresztül egészen a mérnöki technológiai és a társadalom fogyasztási szokásainak a előrejelzésén keresztül azt megmondani, hogy mely ágazatok lesznek, vagy melyik azon belül az ágazat meg is van, akkor konkrétan melyik cég lesz az, amelyik ebből jól tud majd kijönni. A jó hír az szerintem, hogy szemben a pandémia, illetve a vakcina versenykutás nyerteseinek és kevésbé nyerteseinek a örülhetes megbecsülésével. talán nagyobb azoknak a cégeknek az aránya, akik viszonylag zártabban és önállóban és új tevékenységén kezdik ezt végezni. Magyarul a tevékenységnek a bevétele nyeressége az jobban megjelenik, és nem oldódik fel egy nagy gyógyszergyártó gyárnak az egyébként óriási tevékenységi skálájában, mint ahogy egyébként. Nagyon sok ugye ismert vakcinagyártónál ugye azt lehet látni, hogy hiába van borzasztó nagy igény a vakcinákra, és hiába van egy nagyon nagy volumenű vakcina értékesítés is, meg lesz is, ez igazából sokszor feloldódik abban a vállalati pénzügyi üzleti struktúrában, amiben ez éppen gyártásra kerül. Tehát ehhez képest a zöld ágazatok talán egyszerűbb feladatot jelentenek, mint mondjuk annak a vakcinagyártónak a megtalálása, aki majd leginkább fog profitálni a vakcina eladásokból.
Hát egy dolog biztos, hogy az ESG ma már megkerülhetetlen, tehát azt látjuk jól a minden társaság kommunikációjában, megjelenik ma már az ESG, az, hogy figyelnek a környezetre, a társadalmi egyenlőségekre. Igen. De sajnos kifutottunk az időből, úgyhogy hát most úgy teszem fel a műsor hagyományosá vált kérdését, hogy ha most kellene ugye egy portfóliót összeállítanod, akkor milyen súllyal szerepelnének benne mondjuk a megújulók, vagy az ESG?
20%-ot tennék. Nem csak azért, mert nem tartom, nem azért csak ennyit, mert nem tartom fontosnak, hanem azért, mert mondjuk itt azért a belátható időtávon, tehát én egy évben gondolkodnék, és ez alatt nem tudnék talán túlságosan kockázatos lenne egy év alatt azt várni, hogy ha a teljes portfóliót, vagy ennél nagyobb összeget gondolnék a ilyen típusú befektetésekre. Úgyhogy, de ezzel együtt ez szerintem nagyjából meghaladná azt a mértéket, ami egyébként egy átlagos befektetési portfólióban szerepel. Tehát, de nem gondolom azt, hogy egy éven belül ebből már olyan mértékű nyereséget lehetne realizálni, amely a kockázatokat is figyelembe véve kiegyensúlyozott azért tudnak kialakítani, mondjuk egy közepes kockázati profilú közepes kockázati profilú portfólióban. Nyilván, hogyha kockázati irányban felfelé el lehet mozdulni, akkor ezen az arányon lehet változtatni.
Fennmaradó 80%-kal mi lenne?
Hát én azt gondolom, hogy a fennmaradó 80%-ot én annak a felét, tehát 40%-ot vállalati kötvényekbe fektetnék, 20%-ot amerikai vállalati kötvényekbe, és nem is feltétlenül a legjobb minőségű vállalati kötvényekbe, hanem egy kicsit nagyobb kockázatot vállalva, a másik 20%-et a kötvényeknek fejlődő piaci, tehát nem USA-n kívüli, de dolláros befektetésekbe, és a részvényágon pedig ahogy említettem, egy 20%-ot tennék a klímaváltozással összefüggő ágazatoknak, energia, szélenergia. 20-at tennék most azért a ciklikus, tehát a hagyományos részvénybefektetésekre, és tehát egy ötödét arra azt gondolom, hogy ennek a gazdaságok gyorsulásával ennek van egy felfutása. Illetve én 20%-ot még nyersanyagok, kriptoföldfémek piacára, akár ETF, akár részvény formájában gondolnék befektetni, és így alakulnak ki a teljes portfólió.
Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, hogy ez nem minősül befektetési tanácsnak, ez mindössze egy egyéni vélemény. Amennyiben befektetésen gondolkodnak, kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Rottyis Józsefet, az SPB vezető privát bankárát hallották, hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.